A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Remélem, hogy mindenki talál ebben az épületben egy olyan helyiséget, ahonnan hallani legalább az Isten tiszteletet. Nem kell engem feltétlenül látni, ha hallani az elég lesz. És most állt el az eső. A 89. Zsoltárunkat énekeljük az első és a hetedik verseivel, a 89. Zsoltárunk első és hetedik versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Örökkévaló Istenünk, te látod, hogy egy ilyen egészen apró és kis dolog mennyire meg tudja zavarni az életünket, mennyire nehéz alkalmazkodni új helyzetekhez. Érkezett egy kis eső, amit talán sokan vártak, vagy vártunk, és mégis hirtelen tanácstalanná lettünk, hogy hogyan is induljunk el, elinduljunk-e egyáltalán, hogy hol tudunk tartani egy olyan Isten tiszteletet, ahol épp a leghatalmasabbat hívjuk segítségül, aki mindezeknek ura. Mennyivel inkább eltévedettek vagyunk sokkal nehezebb helyzetekben, ahol a küzdéseink belső nagy vívódások, ahol az elmúlással találkozunk, és ott szeretnénk békességre jutni, ahol olyan élethelyzetekben törik meg a reménységünk, amelyeket úgy látunk, hogy senki nem tud megoldani számunkra. Köszönjük, hogy itt lehetünk, hogy elvezettél bennünket, hogy most hallhatunk téged. akármilyen formában, akár jelenlétünkben, akár valahogy a csodák eszközein keresztül. Köszönjük, hogy várhatjuk a Te ígédet, kérjük hozzá a Te szent lelked munkálkodását. Áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Isten ígét olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, a Királyok könyvéből, az Királyok első könyvének a 17. részéből, a 8. verstől a 16. versig. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje, kelj föl és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta, hozd nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta, hozd nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt, a te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen csak most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogy mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem, magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene. A lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, amíg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is, minden nap. A lisztes fazék nem örült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által. Talán pont ezen a mai napon nagyon nehéz elképzelni a történetnek azt a hátterét, amiből az egész megszületik. 3,5 éven keresztül az Isten népének az országában, és nyilván a környező népeket is érinti, nincsen eső. Nincsen olyan eső, ami adna termést, egyre fogynak a készletek, egyre nagyobb a szükség, minden ember elkezd nélkülözni, és ez a történet már az utolsó pillanatokat írja le egy embernek, egy asszonynak a saját személyes életéből, azokat az utolsó pillanatokat, amikor ő már megfogalmazta, hogy akkor vége van. Akkor itt mindennek vége van. Ez a mai kis esőzés, ez nem az én esőtáncomnak a műve volt. Én is szerettem volna elkerülni, a gyülekezet tudja, hogy templomfelújításban, bővítésben vagyunk. Az összes templom berendezési tárgyunk most kín van az udvaron. Ez így éjszaka egy kicsit szorongatta is a lelkemet, hogy túl vészelik-e ezek a tárgyak, de ezek csak tárgyak. Viszont vannak olyan megszorított emberi életek és olyan élethelyzetek, amelyekben egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan dőlnek el a dolgok. Nagyon érdekes, mert az Isten népe éppen abban a helyzetben van, hogy a saját Istenüket elengedték, elhagyták. Unalmassá vált, kiszolgálta már őket, jött valami újabb és izgalmasabb. Az elmúlt vasárnapokon már nem említettem ennek az új Istennek a nevét, őt Baálnak hívják, a termékenység Istene, ezen belül is elsősorban az eső Isten. És megérkezik az Isten prófétája, odaáll a király elé, és azt mondja, hogy nem lesz eső addig, amíg az én Istenem azt nem mondja, hogy esőt fogok adni. És ettől kezdve eső Isten tehetetlen. És jön a szárazság, és az emberek tényleg nélkülöznek, és maga a próféta is a néppel együtt átéli ennek minden nyomorúságát. De közben megéli az Istennek a gondviselését is, és ennek az üzenetét szeretném itt most átadni és továbbvinni. Először az Isten embere kimegy a pusztába, leül a patak mellé, mert Isten oda rendeli, a patakból mindig van vize, és a hullók hoznak neki táplálékot. Aztán elapad a patak, és Isten megszólítja a prófétát, és azt mondja, hogy menj tovább. Szóltam valakinek, idegen földön élő asszonynak, menj el oda hozzá, Sareptába, ott van egy özvegyasszony, a fiával él, és majd ő fog befogadni, és ott fogok rólad gondot viselni. És a történet, amit felolvastam, az ott kezdődik, hogy Illés próféta elindul, és megérkezik ehhez az asszonyhoz, aki éppen fát szedeget ott a város előtt, és amikor a beszélgetésből kiderül az, hogy ezek az utolsó pillanatok, ő úgy érzi legalábbis az életéből, mert összegyűjt egy kis fát, a maradék kis lisztecskét olajjal összekeveri, és aztán ezt az utolsó ebédet, reggelit, vacsorát megeszik, és nincs tovább. Kié legyen az utolsó pogácsa? Én valahogy így fogalmaztam meg ezt a történetből született üzenetet, mert azt mondja Illés, és ezen keresztül Isten, ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogy megmondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak utána készíts. A semmit is el lehet venni az embertől. Amikor már tényleg azt mondom, hogy semmim nincs, mert az úgyis elégtelen, még van, aki azt is elmeri kérni tőlem. Ide jön az idegen próféta, egy kicsit úgy is tekintek rá, hogy miatta van ez az egész. Ő jött az ő istenének a nevébe, és mondta azt, hogy nem lesz eső. Tönkretette a helyi életünket, elvette az istenünket, aki eddig gondoskodott rólunk, elvette a lehetőségeket. És azért minden nehéz gondolatunk mögött azért egy picit halványa mi magunk is megfogalmazzuk, hogy hát ha Isten tart mindent a kezébe, és minden az ő döntéséből van, akkor ezek a nehéz döntések és ezek a nehéz helyzetek is az ő hozzájárulásával, akaratából születnek meg. Akkor most mit mondjak neked, hogy mit akarsz még elvenni tőle? Az első gondolat, ami köré szeretném az egészet indítóan megfogalmazni, az az, hogy mi történik akkor, amikor megérkezünk valamiben az utolsóhoz. Amikor majd az utolsó pillanatok jönnek el a templom bővítés és építkezésbe, én nagyon boldog leszek. Tehát vannak olyan pillanatok, amikor az utolsó az valaminek úgy a lezárása, hogy felszabadul az ember. De talán sokkal több olyan utolsó élethelyzet van, ami nagy terhet rak a lelkünkre. Kezdem a kicsikkel, az elbagatellizálható példákkal, és utána menjünk a nehezebbek felé. Amikor a családban az utolsó kocka csoki van már csak az asztalon. És mindenki úgy szeretné megenni, és akkor olyan nehéz az ember lelke, hogy most engedjem el, adjam át, én is szeretném, ez a kedvencem. Milyen az, amikor az utolsó napja jön el a nyaralásnak? Haza kell menni. Néha jó érzés persze hazamenni, de amikor belegondolunk, hogy akkor a kiesett időt pótolni kell, akkor vissza kell állni a napi rutinba, akkor újra elindulok majd dolgozni, akkor már ezen az utolsó napon olyan nehézkesen érzi az ember magát. Vagy milyen érzés az, amikor, itt sokan megélték ezt, amikor utoljára ment valaki munkába, mert tudta, hogy holnaptól nyugdíjas lesz. Egy ideig úgy várjuk, hogy jaj, de jó, nyugdíjas leszek, azt csinálok, amit akarok. És akkor mégis van egy olyan életérzés, hogy de itt akkor lezárult egy korszak. Itt most újra kell értelmeznem magam, ez a vége valaminek. Akkor mit kezdjek önmagammal, milyen feladatot találjak magamnak? Ez már azért sokkal nehezebb. Gondolok egy családra, ahol felnőnek a gyerekek, és az utolsó, tudom jó, hogy az utolsó este, amikor együtt alszunk el. Mert másnap az egyik gyerek költözik, vagy a másik gyerek költözik, vagy férjhez megy, vagy valami változás történik, és érzem, hogy ez az utolsó, és nyugtalan vagyok egész éjszaka, hogy de ez most megváltoztatja az egész életemet. Vagy milyen az, amikor valaki hasonlóan, mint a munkahelyet, fiatalként befejez egy iskolát, elengedi ott a barátokat, már nem napi szinten találkoznak, rádöbbenek arra, hogy te jó ég, felnőttem, te jó ég, én is most már ott hagytam magam mögött a tanulmányaimat, elkezdek dolgozni, meg kell álljak a magam lábán, a fiatalságom, vagy a felhőtlen ifjúságom utolsó napja. És akkor természetesen még lehet sorolni. Milyen az, amikor tudom, hogy nem ment egy kapcsolat, és ez az utolsó, hogy együtt vagyunk ebbe a házba. Igen, vannak válások, van olyan, hogy nem ment a dolog, és tudom, hogy ő megy arra, és én megyek erre, és ez itt valaminek a vége. Aztán még komolyabbra fordítva, amikor tudom, hogy a másik nem azért megy el, mert nem jöttünk ki jól, hanem azért, mert beteg. Mert azért, mert van valami számunkra megoldhatatlan dolog. És itt az utolsó napokról van szó, hetekről, vagy évekről, vagy ki tudja, de az emberben ott van ez az utolsó utáni gondolat, hogy és ennek, ha vége lesz, mi lesz velünk, mi lesz velem? És aztán ezt nem akarom túl dramatizálni, de vannak azok az utolsó pillanatok, amik talán a még legnehezebbek. Amikor ott van ő, és ott vagyok én, és tudom, hogy ő most mindjárt megy, és én meg maradok. Aztán egyszer lesz, hogy pont fordítva éljük meg. Megérkezés az utolsóhoz. Ez az asszony ezt mondja, hogy azt a kis lisztecskét megcsinálom magamnak, a gyerekemnek, és utána nincs több, vége van. És érdekes, mert az ember ilyenkor tényleg annyira már megfáradt és reményt vesztett, hogy ezzel nem is tud nagyon mit kezdeni. Egy példa jutott eszembe, biztos több is van a Bibliában. Milyen lehetett annak az embernek a belső lelki világa, aki 38 éve betegen fekszik a Betesda tava mellett, és nézegeti a többi embert, van akinek összejön a gyógyulás, van akinek nem jön össze a gyógyulás. Ő is ott van valahol, és 38 éve mindig azt várja, hogy na még egy utolsó, talán még lesz valami. És aztán talán volt egy olyan utolsó nap, amikor őt már nem érdekelte ez a dolog. Amikor Jézus oda megy hozzá, ezzel a kérdéssel indít, hogy akarsz-e meggyógyulni? És hebeg, habog, és nem tudja, hogy milyen választ lehet adni. Egy ilyen buta kérdésre gondoljuk mi, de ő már magában mindent lezárt. Megérkezés az utolsóhoz. És akkor megjön ez a próféta, berobban az életébe, azt mondja a Biblia, hogy Isten megparancsolta, így mondja Illésnek, hogy én megparancsoltam ennek az özvegyasszonynak, hogy ott gondoskodjon rólad. Vajon ez mit jelent? Ezen sokat töprengtem, hogy valami látomása volt, valami gondolata volt arról, hogy majd jön egy idegen ember, és azzal az emberrel nekem foglalkoznom kell, és ez úgy rátelepedett a lelkére. De megjön ez az idegen ember, és azt mondja neki, hogy na akkor először azt, amit van, oszd meg velem. Ad nekem, és utána egyél te is, még, ami még marad a fiaddal együtt. És nyilván itt az asszony is érzi, és a próféta is tudja, hogy nem egy másik embernek kell átadjon valamit, hanem itt Isten kéri el azt az utolsót is. És akkor újra hoznám azokat a példákat, amiket az előbb ilyen hosszasan soroltam, hogy azokban hol van Istennek ez a gondolata, vagy ez a kérdése, hogy nekem adod az utolsót? Egyszerűen a csokinál, amikor a gyerek ott van, és megtanulja a hittanórán, hogy de lehet, hogy Isten örülne annak, hogyha a kisebbik testvéremnek odaadnám azt a csokit. És akkor azt mondom, hogy az nem az enyém. És még lehet, hogy ott el is fogják törni, és az egyik darabot megkapom, a másik, a nagyobb talán, meg a másiké lesz, de ott már ott van egy ilyen lelki vívódás, hogy még az utolsót is meg kell osztani valakivel. És akkor az utolsó lehetőségeket, pillanatokat, azt is Istennel. Amikor ott vagyok azzal a másikkal, akitől el kéne búcsúznom, akkor ne velem foglalkozzon. Akkor mondjam azt, hogy gyere, fogjuk össze a kezünket és imádkozzunk, hogy neked békességed legyen és nekem is békességem legyen. Azt az utolsó pár percet engedjem át az Istennek. Vagy amikor megvannak a feszültség a lelkünkben, és így mondanám, ezerrel dolgozunk a megoldáson, mert még azt a hajszálnyi reménységet ki akarom dolgozni magamba, akkor mondjam azt, hogy elengedem a gondolataimat, és azt átformálom egy rövid imádságba, és azt mondom, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod. Ez annyira nehéz. És nem is akárki kéri el, pedig Isten, akiről mindig azt vallottuk, hogy ha bármit is a kezébe adunk, bármit is átengedünk neki, akkor ott még ő valamit azzal tud kezdeni, akkor az nem lesz rossz helyen. De amikor ezt az utolsót kiveszik a zsebemből, a kezemből, az időmből, akkor azt nehéz odaadni. Erre is vannak bibliai szép kis történetek. Jézus látja, hogy a templom kijáratánál sorakoznak az emberek, és mindenki dobálja a perseibe a pénzecskéjét, és akkor megérkezik az özvegyasszony a két kis fillérrel, ezt beledobja. És meg is áll, és mondja a tanítványoknak, hogy itt mindenki szépet művelt, de ez az asszony, ez mindent odadott, azt a két utolsó fillért. Talán pont a holnapi napnak a garanciáját. És az ember, ha így méri az életét, akkor látja azt, hogy azokat az utolsókat, azt én nagyon akarom tartani, az az enyém, azt senki ne vegye el, még Istennek sem adom oda. Van egy másik történet, azt nem olyan régen olvastuk, a bibliaolvasó vezérfonalunk mindig hoz egy ószövetségi részt, meg hoz egy új szövetségit, és az új szövetségi részben Jézusnak egy nagyon szép gyógyítás, talán több mint gyógyítás története volt a héten, amikor van egy előkelő gazdag ember, Jairus, akinek beteg lesz a gyermeke. És aztán látja, hogy ez a betegség, ez nagyon komoly, ez halálos. És azt mondja, hogy na, elmegyek Jézushoz. Ez nem azt jelentette, hogy beugrik az autóba, és 5 perc múlva Jézusnál van, hanem az azt jelenti, hogy megkeresem azt a Jézust. Hol van ezen a világon az a Jézus? Hol van ebben a városban? Hol van itt a környezetben? És elindul, és ott hagyja azt a haldokló gyermeket, és azt mondja, hogy ezt az időt én most elveszem magamtól és a gyermekemtől, és nem ott fogok siránkozni, elmegyek, mert meg akarom találni ezt az időt, neki adom. És aztán nagyon szép a történet, mert megtalálja Jézust, és közben jön a rossz hír is, hogy a gyermeket közben meghalt. És ő ott van, hogy de hát odaadta. Hát miért nem lett csoda? És akkor Jézus elmegy a házhoz, megfogja a gyermek kezét, és aztán felemeli és visszaadja a szülőknek. Valami ilyesmi az, ami az a nagy csoda, aminek ennek a történetnek a kifutásában is ott van. Hogy nem csak megérkezem az utolsóhoz, nem csak van ott egy nagyon nehéz döntéshelyzet, hogy az utolsóval mit kezdjek, tartogassam, ragaszkodjak hozzá, kapaszkodjak bele, vagy adjam oda Isten kezébe, hanem ott van az is, amit ígéretképpen el is mond a próféta, hogy az a kis korsó olaj és az a kevés kis lisztecske, az nem fog elfogyni. Egész addig, amíg újra nem lesz eső. Ezt ígéri neked Isten. És tényleg úgy van, hogy amit az ember olyan nagyon-nagyon nehezen ad ki a kezéből, de valahol mégis tud tárni az Isten elé, az meg tud újulni, és annak nincs vége. Sőt, talán épp ott kezdődik valami. És néha Isten elvisz ezeken a nagyon nehéz utakon, hogy valaminek megérkezzek a végéhez, és ő abból meg tudja mutatni, hogy hogy lesz az valaminek a kezdete. És akik itt ülünk, mind valahogy így érkeztünk ide. Valami véget ért bennünk. Egy korszak, egy kapcsolat, egy élethelyzet, és egyszer csak azt tapasztaltam, hogy itt vagyok az Istennél. És akik már régebb óta újra és újra ide visszajönnek, azért jönnek talán vissza, mert azt mondják, vagy arról tesznek bizonyságot, hogy viszont valami el is kezdődött. Valami olyasmi, amiről csak Isten tudott beszélni, hogy én elengedtem valakit, de ő életet akar adni annak, akit én elengedtem. Ha én nem tudtam megoldani egy élethelyzetet, mert belebuktam, sok kudarcot vallottam, sok rossz döntést hoztam, akkor megtanít a maga bölcsességével másfajta döntéseket hozni és tovább indulni. Ezeket ilyen nagy szavakkal szoktuk megfogalmazni, hogy ez az új élet. És Isten erre az új életre hívta ezt az asszonyt is, de azért megvolt benne a próba is, megvolt benne annak a feltétele, hogy neki is egy döntést kellett hozni, és mindazt, ami neki ennyire kedves volt, de elégtelen volt erre az életre, oda kellett bíznia Istenre. Ez egy nagyon szép történet, és nagyon mély is ez a történet, mindannyiunknak szerintem benne van a saját élete is. Egy kicsit most, amikor majd elcsendesedünk, akkor gondoljuk ezt így végig, hogy hány olyan helyzet volt és lesz, ahol ott az emberinek a végéhez érkezünk el. Hogy azokban a helyzetekben van-e annyi bátorságunk, hogyha Isten valamit elkér, azt odaadjuk neki, És hogyha ezt odaadtuk, akkor az az ígéret hogyan is válik valóra az életünkben? Hogy mindig van egy kis olaj, mindig van egy kis lisztecske, mindig van egy kis erő, mindig van egy pici reményünk, mindig van valami, amiben Isten meg tudja mutatni az ő jelenlétét. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ez sokkal határozottabb hitvallás legyen az életünkben, akármint eddig volt. Örökkévaló Istenünk, Te nagyon jól látod, hogy merre felé vezet az utunk, hogy merre fele vezetnek a magunk által meghozott döntések, hogy milyen próbatételekkel találkozunk közben, és azt is tudod, hogy néha úgy megállunk. Nem is csak olyan csendesen lelassulva, hanem néha úgy a szakadék szélén is. És az ember azt kérdezi, hogy és akkor most mi lesz? És olyankor tekintünk talán többet rád, egy kicsit kérdőn is, egy kicsit számon kérőn is, de valahogy utolsó reménységgel úgy sóvárogva, hogy akkor mutasd meg, hogy innen hogyan tovább. Köszönjük, hogy eddig is mindig adtál valamiféle eligazítást, és most is ebben reménykedünk, hogy azokat az utolsó dolgokat, amiket élünk az életünkben, azokat átformálod valaminek a kezdetévé, valami jónak a kezdetévé, hogy abból születhessen öröm, szülessen békesség, hogy megújuljon benne a reménységünk is. Így visszük eléd mindazokat, akik betegek, akik megfáradtak, így visszük eléd azokat, akik emlékeznek, akik visszaidézik a múltat, akik tényleg emberi értelemben megérkeztek a legvégsőkig, ott, ahol elválnak az útjaink egymástól. Engedd, hogy ebben is megmaradjon, még a reménységünk is, a hálaadásunk is, a békességünk is. Imádkozunk gyülekezetünkért is. Engedd, hogy akik pihenni indultak, kipihenve jöjjenek haza. Akik szabadságra mentek, azok érezzék azt, hogy ott is te gondviselésed alatt vannak. Akik dolgoznak, fáradoznak, valamint érezzék, hogy áldás van a munkájukon. És kérünk, hogy légy ezzel a világgal is, amely nagyon közelít ahhoz a véghez, amit nem akarunk észrevenni. És nem rettentésként hangzik el ez olykor, hanem inkább eszméltetésként, hogy ennek a világnak a vége az legyen a te országodnak a kezdete mindenkinél. Ebbe a szolgálatba állíts be bennünket is, adj hozzá nekünk hűséget, kitartást, bölcsességet. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Közösen imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Frint Gyuláné, született Kaszás Ibolya testvérünktől, életének 75. esztendejében. Azért imádkoztunk, hogy Isten békessége legyen mindazokon, akik ma, ezen a mai vasárnapon és az elkövetkezendő időkben rá emlékeznek. Szeretettel jelzem a gyülekezetben, hogy szeptember 18 és 22 között Mátraházára megyünk gyülekezeti csendes hétre. Szeretném hétfő estig meghosszabbítani a jelentkezést, de már 40-es létszámot átléptük, de azért legyen még lehetőség egy éjszakát gondolkozni ezen. Ez a végső időpont, ezt kellene átadni az Úristennek és eljönni utána egy határozott mozdulattal. Tehát szeptember 18 és 22 között, ez szerdáig tartó Idő, 35 ezer forint az összköltséget teljes ellátással, kényelmes szállással, illetve ebből szeretnénk kérni 15 ezer forint előleg befizetést. Isten tiszteletünket zárjuk a 269-es számú dicséretünk harmadik versével, majd közösen fennállva fogadjuk Isten áldását, és utána én itt az első kijárathoz szeretnék odaállni, és ott elköszönni majd a gyülekezet tagjaitól. Tehát a 269-es számú énekünk harmadik versét keressük. 269. Tudja Isten kívánságod, áld is, mert csak ő adhat. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Áldás, békesség.